Eltöröltem álnokságaidat, mint a felleget, és mint felhőt bűneidet. Térj én hozzám, mert megváltottalak. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. részéből, a 9. rész első 16 verséből. Saulus pedig még fenyegetéstől és öldökléstől lihegve az Úrnak tanítványai ellen, elmenvén a főpaphoz, kére ő tőle leveleket Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogyha talál némelyeket, akik ez útnak követői, akár férfiakat, akár asszonyokat, fogva vigye Jeruzsálembe. És amint méne, lőn, hogy közelgete Damaszkuszhoz, és nagy hirtelenséggel fénysugárzá őt körül a mennyből. És ő leesvén a földre, hall a szózatot, amely ezt mondja néki, Saul, Saul, mit kergetsz engem? És mondta, kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig mondta, én vagyok Jézus, akit te kergetsz. Nehéz néked az ösztöke ellen rugódoznod. Remegve és ámulva mondta, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Az Úr pedig mondta néki, kelj fel, és menj be a városba, és majd megmondják néked, mit kell cselekedned. A vele utazó férfiak pedig némán álltak, hallva ugyan a szót, de senkit sem látva. Felkele azonban Saulus a földről, de mikor felnyitá szemeit, senkit sem látta, azért kézen fogva vezeték be őt Damaszkuszba. És három napig nem látott, és nem evett, és nem ivott. Vala pedig egy tanítvány Damaszkuszban, név szerint Anániás, és mondta annak az Úr látásban, Anániás, az pedig mondta, imhol vagyok, Uram. Az Úr pedig mondta néki, kelj fel, és menj el az úgynevezett egyenes utcába, és keresd föl a Júdás házában egy Saulus nevű tarzuszi embert, mert íme imádkozik. És látás Saulus látásban, hogy egy Anániás nevű férfiú beméne hozzá, és kezét reá veté, hogy lásson. Felele pedig Anániás, Uram, sok embertől hallottam e férfiú felől, mi sok bosszúsággal illeti a te szenteidet Jeruzsálemben. És itt is hatalma van a főpapoktól, hogy mindazokat megkötözze, akik a te nevedet segítségül hívják. Mondta pedig néki az Úr, eredj el, mert ő nékem választott edényem, hogy hordozza az én nevemet a pogányok és királyok és Izrael fiai előtt, mert én megmutatom néki, mennyit kell néki az én nevemért szenvedni. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Értek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Atyánk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged a vasárnapért, köszönjük neked, hogy ünnepet szentelhetünk neked minden héten. Köszönjük neked, hogy vasárnapról vasárnapra megemlékezhetünk az Úr Jézus Krisztus feltámadásáról, az ő bűn, halál és sátán fölött aratott győzelméről. Szeretnénk, hogyha nem csak vasárnaponként emlékeznénk meg erről, hanem életünk minden napját ez hatná át és ez járná át. Szeretnénk, hogyha lelki értelemben a mi életünkben is megtörténne a feltámadás, a megújulás, a veled való szövetségnek a megerősítése. Azért imádkozunk, mennyei atyánk, hogy ez a mostani Isten tisztelet hadd lehessen ilyen feltámadás, ilyen megújulás az életünkben. Te látod, mennyei atyánk, hogy milyen hét van mögöttünk, milyen gondolatok, milyen motivációk voltak bennünk, milyen utakon jártunk, vagy talán milyen utakra vágyakoztunk. Te látod, hogy sokszor mi is mentünk a saját fejünk után, mint Saul, és nem kerestük a te akaratodat, bocsáss meg ezt nekünk. Azért imádkozunk, hogy hadd mondhassuk ki az engedelmességnek az első mondatát, úgy, mint Pál, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek, hogy tudjunk teljesen benned bízni, rád hagyatkozni, a te vezetésedet követni. Azért könyörgünk, hogy te formáld a mi szívünket. Te csendesíts el most szívünkben bút, örömöt, vágyat, hogy egyedül rád tudjunk figyelni. Kérünk a te szent lelked jelenlétével ajándékozz meg bennünket, és Te add, hogy megértsük, de ne csak megértsük, hanem meg is cselekedjük, és meg is éljük mindazt, amit itt most tőled hallottunk. Az Úr Jézus nevében kérünk, szólj hozzánk. Amen.
Kedves testvérek, Istennek igéjét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségét kérve és várva, az ő üzenetét átadni szeretném nektek. Az iménti részből, az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 9. részéből olvasom a 14. és a 15. verseket. Mondta pedig néki az Úr, eredj el, mert ő nékem választott edényem, hogy hordozza az én nevemet pogányok és királyok és Izrael fiai előtt, és én megmutatom neki, mennyit kell néki szenvednie az én nevemért. Amen. Kedves testvérek, ma a 13. apostolról lesz szó. Kérem, hogy senki ne jöjjön zavarba, aki úgy tudja, hogy 12-en voltak, mert mindjárt lekövetjük ennek a matematikáját, hogy hogy lett Pál apostol a 13. apostol. Jézus Krisztus 12 tanítványt hívott el a szolgálata elején, és tudjuk, hogy a szolgálata végén Júdástól meg kellett válnia, Júdás öngyilkos lett az árulás után. Aztán később ez a 11 főből álló csapat úgy gondolta pünkösd után, hogy jó lenne kiegészíteni a létszámot. Imádkoztak és sorsot vetettek, és a sors egy Mátyás nevű hívő emberre jutott, és őt vették be 12-nek. Mátyásról többet nem is hallunk egyébként, mert ha egy picit vártak volna, akkor berobbant volna Pál, akit Isten készített, és aki valóban méltó volt a 12. helyre. Ha az apostolok cselekedeteiről szóló könyvet olvassuk meg az Új Szövetségnek a második felét, akkor látjuk, hogy hatalmas munka az, amit ő elvégzett, és egy nagyon gazdag szolgálattal teli életút volt az övé. Pál apostolról legyen tehát szó, és az elején jó, hogyha átlapozzuk az ő személyi adatait, mi az, amit egészen biztosan lehet tudni a Biblia tudósok és a történészek szerint. Tarzusz és Saul az eredeti neve, ez már is elárulja, hogy egy Tarzusz nevű városkában született. Ez a város ma is létezik, így is hívják, Törökország partjainál található. Krisztus után 5-ben született, ez azt jelenti, hogy kortársa volt Jézus Krisztusnak, noha ők személyesen, testben itt levő Krisztussal nem találkoztak, csak majd a damaszkuszi úton, amit az imént tiszteletes úr felolvasott. Állampolgársága szerint római volt, ez azért fontos, mert egy némely perben ő hivatkozik arra, hogy római polgár vagyok, tehát tisztességes perrendtartást és eljárást követelek, és ennek jogán tudott az élete vége felé a császárhoz fellebbezni. Nemzetisége szerint zsidó ember, vallása szerint pedig a zsidó valláson belül is a farizeusok kegyességi irányzatához, illetve pártjához tartozott. Foglalkozása a sátorponyva készítő. Minden zsidó kisfiúnak egy tisztességes kétkezi foglalkozást is megtanítottak annak idején, és ő ezt tanulta. A szülővárosa melletti Taurus hegyen birkákat tenyésztettek, és vízhatlan sátorponyvát készítettek, ő is ezt tanulta. Iskolai végzettsége szerint hittudományi egyetemre járt. A szülei noha diaszpórában élő zsidók voltak, de igényesek voltak, és a fiúkat a legjobb jeruzsálemi egyetemi tanárhoz, egy Gamáliel nevű rabbihoz küldték tanulni, és Pál itt végezte a tanulmányait. Családi állapota szerint nőtlen, bejelentett lakását nagyon nehéz lenne meghatározni, mert az egész akkor ismert világ, a földközi tenger medencéje, az a bizonyos Oikomené, az mind lehetett az ő lakása, mert ahol járt, szolgált, és ahol befogadták, ő ott lakott. A halálát a történészek Krisztus után 63. júniusára teszik, amikor is Rómában vértanú halált halt. No, ennyi röviden az ő életrajza, de igazából minket az érdekel, hogy hogyan került ő közel a kereszténységhez, és hogyan ismerte meg Jézus Krisztust. Az előbb említettem azt, hogy a farizeusok pártjához tartozott, és 35-40 éves korára ő nagyon komoly karriert futott be. A keleti népeknél a vezetés és a bölcsesség és a pozíció az mind a vén korhoz, az öregek korához kötődik, az öregeknek járt. És az, hogy Pál apostolnak 40 éves korára már olyan jogosítványt adtak a farizeusok, hogy papírja volt arról, hogy ő a Krisztus szektához tartozókat összefogdoshatja, tehát gyakorlatilag hatóság is volt, az azt jelenti, hogy ő nagyon-nagyon odavaló volt, ő nagyon-nagyon tudta, hogy mit kell csinálni, hogy ő kivált a többiek között, és a szaktársai között is ő egy kiválóságnak számított, és ezt el is ismerték a farizeusok. Ez azt jelenti, hogy ő a Jézus szektáról, a Jézus történetről csak az ő pártjának az olvasatában ismert, vagy tudott, és a történet elején a farizeusok magyarázták neki ezt az egész Jézus dolgot. De hol volt az a pont, amikor ő az igazi kereszténységgel, annak lényegével találkozott? Testvérek, ez a mozzanat egy kivégzéshez kötődik. Pál szemtanúja volt István vértanúságának, vértanú halálának. Egészen pontosan a ruhatárban ücsörgött, mert a bírák rábízták a ruháikat, és ő onnan nézte végig, hogy hogy hal meg egy keresztény ember. Végig hallgatta István védőbeszédét. Amit, hogyha elolvasnak a testvérek, akkor látni fogják, hogy egy csodálatos prédikáció, de nem is prédikáció, hanem teológia. István nem járt Gamáliel rabbihoz, és nem járt hittudományi egyetemre, egy egyszerű diakónus volt, de Isten lelke lakott benne. És István védőbeszédében olyan csodálatos logika volt, a hit dolgainak olyan összefüggései, az Ószövetség olyan magyarázata és összekapcsolása az Új Szövetség igazságaival, Krisztus személyével, hogy abban Pál se talált hibát. És a bírák se találtak hibát. És nem tudtak belekötni, és azt olvasok, hogy a fogaikat csikorgatták, miközben hallgatták Istvánt. Nem volt fogás rajta. Végignézte azt, hogy hogyan hal meg ez az ember. Hogy nincs benne félelem, és nem magával van elfoglalva, hanem ott is azokért imádkozik, akik ővel ezt csinálják. És látta azt, hogy milyen szoros kapcsolatban van István az ő Jézusával. Hogy István fölött megnyílt egek vannak, hogy az Isten dicsősége ragyog az arcán. Hallotta azt, hogy hogyan szólítja meg Jézus Krisztust, Istent. És Pál sose gondolta addig, hogy Istennel ilyen mélységű és ilyen közvetlenségű, direktségű, személyes kapcsolatban lehet lenni. Ez volt az első, ami őt egész biztosan megütötte és megérintette, és ez egy olyan maradandó emlék maradt, amit ő nem hiszem, hogy ki tudott törölni, hiszen mint szakmabeli úgy figyelt ezt az egész pert. De az igazi találkozás az a damaszkuszi úton volt, amit most nem szeretnék elmondani, mert az elején felolvastuk a történetet, csak egyetlen momentumát kiemelni, és most azokhoz szeretnék szólni leginkább, akik úgy érzik, hogy bizonytalanok abban a tekintetben, hogy ők most Jézus Krisztushoz tartoznak már, vagy még nem. Hogy átlépték-e a hitben ezt a mesdjét, vagy nem. Hogy üdvösségük van-e már, vagy nincsen. Hogy tagjai már a Krisztus testnek, vagy pedig még nem. Mert a Pál története egy nagyon egyszerű fogózót és segítséget ad ahhoz, hogy ezt eldöntsük. Tessenek figyelni, hogy Pál életében melyik mondat volt az, ami a vízválasztó volt. Ami elválasztotta a régi életét az újtól. Ami az új életnek az első felsírása volt. Ami az új ember, a krisztusi ember születését mutatja Pálban. Ez a mondat pedig így hangzik, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Ezzel a mondattal indul az új élet. Ez a Krisztusban létel első mondata. Az önrendelkezésről való lemondásnak a mondata. Vagyis akkor vagyok már a Krisztus test tagja, hogyha lemondtam a saját magam feletti rendelkezés jogáról. Ha átadtam a rendelkezés jogát Jézus Krisztusnak. Ha lemondtam az én személyes autonómiámról, és most már nem úgy van, hogy tudom, hogy mit akarok, hanem azt kérdezem, hogy mit akarsz, Uram, te, hogy cselekedjem. Most már a te akaratod szerint rendeződnek a dolgok. A köré akarom rendezni az életemet. Ez fontos, testvérek, és szeretném bátorítani azokat, akiket ez az egyetlen mondat választ el az új élettől, hogy tegyék meg. Nyilván tele vannak bizonytalansággal és félelemmel, és mi van, ha nem fogom tudni aztán tenni Isten akaratát, mi van, ha nem fogom érteni, mi van, ha nem lesz bátorságom. Ezek nyilván ott vannak ezek az aggályok. De hogyha ezekkel az aggályokkal élünk még 10-20-30 évet, az azt jelenti, hogy lemaradunk a lényegről, hogy soha nem léptük meg. Legyen bizodalmunk Jézus Krisztusban. Ő majd gondoskodik róla, hogy értsük az ő akaratát, adni fog erőt, hogy meg tudjuk azt tenni, és tapasztalni fogjuk, hogy micsoda nyugalom lesz, és micsoda kibontakozás és békesség, hogy megléptem ezt a lépést. És minden egyszerűbbé válik, ami most olyan bizonytalan és olyan nagyon bonyolult. Járható út lesz a talpunk alatt végre, igazi talaj, kőszikla. Ez fontos, hogy kimondjuk ezt az egy mondatot. Isten mindent megtett az üdvösségünkért, de ezt az egyet nekünk kell meglépni. Ezt tőlünk várja el. Ezt nem teheti meg helyettünk senki, és Isten nem erőszakolja ránk ezt a mondatot. Lépjünk tovább egy picit Pál sorsában. Most aztán azt mondhatnánk, hogy csinem van az élete, megtért, és most már jönnek a dicsőséges magaslatok. És nem ezt látjuk, hanem azt látjuk, hogy kezdődik annak a programnak a megvalósulása, amit így mondott neki Anániás, hogy választott edény, aki hordozza majd Jézus nevét, és ez sok szenvedéssel fog együtt járni. Hát szedjük most új hegyre, hogy milyen dolgok okoztak szenvedést Pál apostolnak ezen az úton. Az első mindjárt az, hogy mihelyt ő keresztény lett, őt abban a pillanatban a családja egész biztosan kitagadta. Tehát egy hithű zsidó család ezt a luxust nem engedhette meg magának, tolerálja, hogy a fiúk, aki nem akármilyen karriert futott be a farizeusoknál, Jézus Krisztus oldalára átálljon. Tehát ő onnantól kezdve rájuk nem számíthatott. De nem alapított saját családot sem, tehát nem volt meg az a védő közeg sem, ahova az ember vissza tud vonulni, ahol megpihenhet, ahol mindent elmondhat, és ahol ő fontos, vagy ő a legfontosabb. Aztán azt látjuk, hogy szenvedést okoztak neki szinte minden helyen, ha elolvassuk a missziós utak állomásait, hogy minden helyen ott voltak a zsidó szaktársai, és mihelyt felfedezték, hogy ő ott van, mihelyt ő valahol megszólalt, abban a pillanatban feljelentették, összerántották a csőcseléket, koncepciós pereket akasztottak a nyakába, mindent megtettek azért, hogy elhallgattassák. Volt egy olyan eset is, amikor megfogadták, hogy addig nem esznek és nem isznak, amíg ki nem végzik Pált. Tehát ez nem volt ilyen filozófusok köre, hanem ezek nagyon-nagyon komolyan az életére törtek. Aztán szenvedést okoztak neki nyilván a pogányok, a görög kultúrában nevelkedett emberek, akiknek néha nem tetszett az, hogy Pál belekaszált a szénájukba, hogy vitatta a nézeteiket, hogy bírálta azt a sötét okkultizmust, amiben voltak. Sőt, volt, amikor anyagi haszontól estek el azáltal, hogy emberek meggyógyultak, megtisztultak és megtértek. És ők ugyanezt csinálták, amit a zsidók. Szenvedést jelentett a börtön, a bilincs, a verések, az utazással járó kellemetlenségek. Olvasunk arról, hogy ő többször hajótörést szenvedett. Tudunk arról, hogy Lisztrában megkövezték például, és amikor már nem mozdult, és kihúzták a városszéli szemétdombra, akkor a hívők kimentek, hogy eltemessék, és imádkozzanak felette, és akkor kiderült, hogy még van benne élet, és így aztán valahogy talpra állították, és ápolták. Volt egy saját betegség, egy krónikus betegség, amit egész életén át hordozott. Tudósok először arra tippeltek, hogy ez epilepszia lehetett, de inkább az a valószínű, hogy egy szembetegség volt, amiből ő nem tudott kigyógyulni. A leveleiben van utalás arra, hogy azt írja egy gyülekezetnek, hogy ti annyira szerettetek engem, hogy a saját szemeteket kiváltátok volna, és nekem adtátok volna, ha tehettétek volna. És az egyik levelet úgy írja alá, hogy ezt én írom itt íme nagy betűkkel, ez az én kezem írása, tehát diktálta a levelet, és nagy betűkkel írta alá, mert nem látott. Tehát inkább ez a valószínűbb. Imádkozott többször, ezt is leírja, hogy háromszor kérte Jézus Krisztus, hogy hadd gyógyuljon meg ebből a betegségből. És az Úr Jézus azt mondta, hogy nem. Megmondta neki Jézus Krisztus, hogy nem. És ott hangzik el ez a híres mondat, hogy elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm a te erőtlenséged által fog elvégeztetni. Megbíztatta Pált Jézus Krisztus, hogy ne izgulj, Pál. Ez a betegség nem lesz hátrányára a missziónak, nem lesz akadály. Sőt, mindenki fogja tudni, hogy amit te elérsz, az nem te vagy, mert egyébként nem győznéd. Ezt nem ember művelte, és nem ez az alacsony, kopaszodó, szakállas, dongalábú, silánybeszédű Pál, hanem ez az Istennek ereje. A te erőtlenséged helyet fog készíteni Isten erejének. És valóban látjuk, hogy nem jelentett akadályt a misszióban, noha neki biztosan kellemetlen volt. Aztán ami még szenvedést jelentetett neki, az olykor a munkatársak hűtlensége. Nem mindenki bírta Pállal ezt a tempót. Leírja azt is becsülettel, hogy volt összezördülés a Barnabással, János Márkkal. Ír arról egy helyen, hogy Démás engem elhagyott, a jelenvaló világhoz ragaszkodván. Ír arról, hogy utóbbi védekezésemkor senki sem volt velem, mindenki elhagyott engem, de az Úr mellém állt és megerősített. Tehát ez is előfordult, hogy ő magára maradt. És hát ne is beszéljünk arról, mert hát ő is emberből volt, és mi is ismerjük ezt, hogy olykor szenvedést okoz nekünk a saját szívünk szorongása, félelmei, sokféle görcsünk, bántások, sértődöttség, indulataink, ezekkel is éppen elég bajunk van, és Pál is küzdött ezekkel. A kérdés ezek után az, hogy hogy bírta, hogy tudott mégis ilyen sokra jutni, hogy tudta mégis megfutni ezt a küzdőteret, vagy ezt a pályát, úgyhogy példa maradt a számunkra, és Isten nevére minden körülmények között dicsőséget hozott. Nem lehet nyilván ezt elsorolni minden, de néhányat mondanék az ő erőforrásai közül. Az egyik erőforrása az volt, hogy azt csinálta, abban a munkában állt, amelyikre Jézus Krisztus küldte. Azzal a munkával volt elfoglalva, amire született. Testvérek, tetszenek tudni, hogy hányan vannak, akik úgy mennek dolgozni, hogy tudják, hogy ez nincs se kedvem, se nem nekem való, de nincs más. De az nagyon-nagyon-nagyon jó dolog, hogyha az ember olyan munkát végezhet, nem csak a fizetett munkára értem ezt, hanem hogyha valami olyan szolgálatban lehet, ha megtalálja azt, hogy miért születtem erre a földre, hogy mi is az én küldetésem, mi az én feladatom, mihez vannak talentumaim, miben áld meg engem Isten, az egy nagyon-nagyon nagy dolog, és ő ezt végezte. És noha nehéz volt, de legalább biztos lehetett abban, hogy jó úton vagyok. Ez nem kérdőjeleződött meg benne. Nagyon sok energiát elszív tőlünk az, hogyha bizonytalanok vagyunk a tekintetben, hogy a küldetésünket végezzük el. A másik erőforrása az volt, hogy noha sok szenvedése volt, de nem volt a szenvedéseinek a fogja. Nem süppett ebbe bele, hanem mindig másokkal volt elfoglalva, mindig másokat mentett, mások üdvösségén dolgozott. Még Rómában is, ahol oda volt láncolva két smasszer közé, ott is arról szól a történet, hogy ezeket hitre vezette, ezek az emberek megtértek. És a római börtönőrökből egész kis gyülekezet alakult. Oda nézett Pál előre, ahol már nem lesz szenvedés. Olyan sokszor előfordul a leveleiben ez a kifejezés, hogy élő reménység. Nagyon szeretem ezt a kifejezést. Ez nem optimizmus, testvérek. Az élő reménység az nem egyszerű optimizmus. Az nem pozitív gondolkozás, hogy meggyőzöm magam a pozitív dolgokról. Az élő reménység az nem önszuggesztió. Az élő reménységnek, testvérek, tőlünk független, külső, objektív alapja van. Azt nem mi beszéljük be magunknak. Ami élő reménységünk alapja Jézus Krisztus feltámadása. És az, hogy ő az atyánál van, és elment, hogy helyet készítsen nekünk. És most is imádkozik értünk, és most is nekünk szolgál, és velünk törődik, az atya jobbján is minket képvisel. Ez a mi élő reménységünk az odától, és Pálban is ez volt, és oda nézett előre, előre, előre mindig, ahol már nem lesz szenvedés. És még egy, hogy erőforrást jelentettek számára, egyrészt a sikerek, az, hogy látta azért, hogy emberek térnek meg, hogy gyülekezetek alakulnak, és a gyülekezeti tagoknak a szeretete. Nagyon szeretem ezeket a prózai, egyszerű megjegyzéseket a levelek végén, hogy Timóteus, hozd el a felső ruhámat, mert nem tudom, hol hagytam, most nem emlékszem már a helyszínre, és szükségem lesz rá. Vagy tudom, hogy rosszul vagy, és rossz a gyomrod, igyál néha egy kis bort, mert az segíteni fog. Vagy óvakodj Sándortól, azt hiszem, hogy a kézműves Sándor így van írva, mert ő nagyon ellenálló volt, és pimaszul viselkedett velünk szemben, vigyázz vele, mert veszélyes lehet rád nézve is. Tehát Pál, aki mindig nagy dolgokban gondolkodott, és nagy volumenű ember volt, és nagy távlatokban élt, ezeket az egyszemélyes dolgokat is mindig ápolta, ezeket a személyes kapcsolatokat. Nagyon szeretem, hogy felsorolja a levelek végén, hogy kiknek mond köszönetet, kikit köszönt. És van egy kedvencem ezek között, az Onéziforosz, akiről nem túl sokat tudunk, de annyit igen, amit Pál leír róla. Azt írja róla, hogy Isten áldja meg a szeretetéért, mert nem fordult el tőlem a szenvedéseimben. Nem lett óvatos, hogy vigyázzunk már, mert még úgy járunk, mint Pál. Hanem keresett engem a börtönben. Bejött. Aztán azt írja, hogy nem szégyelte a bilincseimet. És ez nagy dolog, azt írja Pál, hogy hálás vagyok neki ezért. Testvérek, tessenek elgondolni, hogy amikor Pált ott felejtették egy-egy fogságban 2-3 évre, akkor Onéziforosz neki maga a gyülekezet volt. Onéziforosz neki a gyülekezetet pótolta. Ennek az egy embernek a személyében az egyház volt ott látogatóban, a Krisztus népe. És ezért szeretném bátorítani a testvéreket, hogy így tartsák számon egyik a másikat. Ezek a egyszemélyes vagy kétszemélyes gyülekezetek fontosak, ahol 2-3 ember összejön a Jézus Krisztus nevében. Ott ő ott van, és ott megjelenik az egyház, Krisztus népe. Vagy gondoljunk arra, hogy a Golgotán az egyház a jobb oldali latorból állott, és az is haldoklott. De Jézus Krisztusnak ugyanolyan fontos volt, mint annak a teljessége. Azért az egyért küzdött, és azt az egyet vitte üdvösségre. vagy Filip a samáriai úton, amikor az etióp főembernek prédikál, vagy őt lelki gondozza, akkor ott egy ember az egyház. Tehát fontosak az egy emberek. Fontos az a kapcsolatrendszer, amiben vagyunk. Bátorítsuk és biztossuk egymást. Vigasztalja egyik a másikat, írja Pál az egyik gyülekezetnek, ahogyan teszitek is. Nagyon rászorulunk egymás biztatására. Épp az imént beszélgettem tiszteletes úrral erről, hogy érzékeljük azt, hogy csak mondjuk 5 évvel ezelőttivel összehasonlítva, mennyivel erősebb a világ nyomása. És itt nem konkrét dolgokat értünk ez alatt, hanem a ránk telepedő sötétség, a beszorító, agresszív nyomása a világnak, hogy nagyon nehéz megállni egyedül. Becsüljük meg azokat, akik olyanok, mint az Onéziforosz, akik felüdítik a lelkünket. Legyen áldott Isten minden üdítő kapcsolatért, üdítő emberért, aki nem protokollból találkozik velünk, aki nem leszívja az energiánkat, hanem olyan, akivel lehet őszintének lenni, ahol nem kell gondolkodni, hogy most mit gondol és mit mond, ahol nem kell óvatoskodni, köröket leírni, válogatni a szavakat, hanem lehetünk önmagunk. És ha még imádkozni is lehet az illetővel, vagy hordoz minket imádságban, akkor az óriási dolog. Ezek nem kis dolgok. Ilyen pici kis kapcsolatokból, mozaikokból áll össze a nagy gyülekezet. Na így áll össze Pál élettörténete is, így valósult meg az a program, amit így mond Anániás neki, hogy választott edényű, hordozni fogja Jézus Krisztus ezt a drága tartalmat egész életén keresztül, és ez szenvedésekkel is fog járni. Testvérek, hogyha hordozhatjuk Jézus Krisztust, akkor a legnagyobb dolog megtörtént velünk ebben az életben. És még egyszer bátorítani szeretném azokat, akik ott vannak a mezsén, akik megélik, amit Pál, hogy nehéz neki az ösztök ellen rugódozni. Vonza is a Krisztus, meg taszítja is. Húz is bennünket Isten szeretete, meg félünk is tőle, hogy bátorodjanak föl, és lépjék meg ezt az egy lépést. És nagyon nagy utalma van ennek. Különben eltelhet ebben a bizonytalanságban 10, 20, 30, 40 esztendő, és lemaradunk a lényegről. Isten közelében is kívül maradhatunk Isten országán. Mondjuk ki ezt, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem. És a többit bízzuk őre. Ő elég erős üdvözítő volt arra is, hogy az üdvösségünket megszerezze a Golgotán. Tartsuk annyira legalább, hogy elég erős lesz ahhoz is, hogy a mi életünket elkormányozza, és bevigyen az ő országába. Imádkozzunk! Édesatyánk, hálás a szívünk azért, hogy nem hagytál bennünket ebben a földi egysíkúságban, csak a föld vonzásában, a sárnak, a sírnak a vonzásában. Köszönjük neked, hogy hozzáférhetővé tetted számunkra a mennyet, és annak a vonzásában is élhetünk. És köszönjük neked, Urunk, hogy te képes vagy arra, hogy ennek a világnak a hullámzó tengerén, a mi kis csónakunkba beszállj, abban átvedd a kormányzónak a szerepét, a kormányos szerepét, és minket átvigyél minden viharon, vízen, félelmen, csüggedésen, és oda vigyél a te országod dicsőségébe. Köszönjük neked, édesatyánk, mindazt a kijelentést, amit adtál nekünk magadról. Köszönjük, ha már kaptunk ilyen személyes kijelentést, mint amit Pál is kapott. Köszönjük, ha már ismerhetünk téged. De kérünk, hogy hadd érinthessük többször a te ruhád szegélyét. Olyan nagy szükségünk van arra az erőre, Urunk, ami belőled árad. Köszönjük, hogy szent lelked az erőnek a lelke. Őt kérjük most, hogy legyen velünk tovább is, és hadd folytatódjék az Isten tiszteletünk a templom kapuján kívül is. Imádkozunk, édesatyánk, ezért a gyülekezetért. Kérünk, áld meg hatalmasan mindig a te igédet, amikor itt hangzik. Köszönjük, hogy te vagy jelen személyesen igédben, és mindent elvégezhetsz azáltal. Ez az ige ugyanaz, amivel világot teremtettél. Teremts közöttünk dolgokat, Urunk, amik nincsenek. Hívd elő a láthatatlanokból a láthatókat. Kérünk, hogy erősítsd meg szavaddal a betegeket, a lelkileg gyengéket, a bizonytalanokat. Kérünk, Urunk, hogy teremts közöttünk új életeket. Imádkozunk, Urunk, a gyülekezetünk betegeiért, idős testvérekért. Kérünk, Urunk, a kicsinyekért, az utánunk jövő generációért. Kérünk téged a derékhadért, akik sok terhet visznek. Imádkozunk, édesatyánk, azért, hogy a mi népünket is te áld meg, és óvd meg bennünket attól, hogy végleg a szakadéknak rohanjunk. Ha kell, figyelmeztes, köszönjük, hogy minden nehézségünk erről szól, hogy te még mindig szólsz, és menteni akarsz mentegetni bennünket a te atyád előtt is. Hallgass meg a mi imádságunkat és fogadd el hálánkat mindenért. Ámen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az áldás is legyen egy páli hitvallás. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, és amely életet a testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Amen.